2022 őszén konferenciát rendeztek a Kecskeméti Piarista templomban az Árpádházi női szentekre emlékezve. A következő percekben dr. Békés József tanár előadását hallhatják Szent Piroska bemutatása címmel. A felvételt a Kecskeméti Televízió készítette.
Szent Piroska szerény, jó természetű, segítőkész, mindig harag és indulat nélküli, igazi keresztény lélek volt. Bőkezően támogatta a segítségre szorulókat, a nélkülözőket és szenvedőket, gyakran osztott alamizsnát a szegények között. Őt mutatja be most nekünk dr. Békés József tanár úr, parancsoljon.
Laudetur Jézus Krisztus, dicsértessük! Pantokrátor Monostort, Monostor Egyesület, templomot és monostort Irene császárné alapította. 1136-ban Johannes Komnénosz, bizánci császár, alapító levelével kiegészítette a császárné által tett felajánlásokat, és ezt egy nagy alapítvány levélben rögzítette is. Az alapítvány levél sajnos 1934-ben egy tűzvész során megsemmisült. A következőket írja a császár az alapító levélben. Szándékomban, a végrehajtásban és tettben részesen volt élettársam, segítőm, bár a mű teljes létrejötte előtt, a te kifürkészhetetlen akaratod folytán eltávozott innen, távozásával ketté szakítván lelkem a felét magával vitte. Eléggé kevés hasonló példa ismeretes a irodalomban, vagy egyáltalán valamilyen írásműben, amely ilyen formában emlékezik meg a feleség az elhullásával halálával kapcsolatban. A kérdés az, hogy ki is volt ő, aki ilyen hatást tett a bizánci birodalom egyik legjelentősebb uralkodójára, Johannes Komnénoszra. A konstantinápolyi Hágia Szófia templom székesegyház mozaikján a déli ambon látható Irene a legkegyesebb Augusta feliratta az Isten szülő II. Johannes Komnénosz társaságában. Tulajdonképpen ez a legrégebbi hiteles ábrázolás az Árpádház valamelyik tagjáról. Irene császárné Augusta kettős koronát visel, amely a latin korona muralis falkorona vagy bástya korona alakjára emlékeztet. Díszes ruházatban gyöngycsorok szegélyezik, szednél szebb drága kövek, smaragdok, rubintok és ametisztek. Ruhája stilizált virágdíszekből ékesített széles ujjú köpeny, a arca körül pedig dús, a bizánciaknál ismeretlen vagy szokatlan hajkoronával, mellére lenyúló két fonatban. Valószínű ebből származik a neve is. A magyar krónikás irodalomban, a Turóci krónikában és a képes krónikában Priszk vagy Piriszk néven történik említés a hercegnőről, és valószínű, tehát a Piroska egy bizonyos fajta becenév lehetett. A kortársak által a Franciaországból Somogyvárra Szent László által telepített bencés apátságba érkező francia apát Rex elegantissimusnak, a legelegánsabb királynak, vagy ahogy a középkori latinban elegantissimus rexnek mondott személy formájában, hát jeleníti meg Szent László királyt, akit a korabeli szóhasználata átléta pátriénak, a haza bajnokának is tekintik. László lányaként 1888-ban született, és nagyon korán árvaságra jutott. 2 éves korában elveszítette az édesanyját, és 1096-ban pedig az apját. Ezt követően Könyves Kálmán udvarában nevelkedett. A királyi udvar ebben az időben a művelődés, a kultúra központi helye volt, óriási kisugárzó hatással rendelkezett a kultúrára, a művelődésre. Így módjában állt nagyon sok a korabeli időben is hasznos ismeretnek az elsajátítására. Megismerkedett az államügyek intézésével, kiválóan ismerte a korabeli elvárásoknak megfelelő hát szükséges ismereteket. 15-16 éves lehetett, amikor a bizánci császári udvar ünnepélyes követséget küldött Eumátiusz Filokótész kíséretében, aki a bizánci császári udvar egy diplomatája volt, és feleségül kérte a ekkor még társuralkodóként megjelent Johannes Komnénosz számára feleségképpen. Kérdés az, hogy milyen volt ebben az időben Európának a politikai arculata. Történeti szakirodalomban elég nagy számban találunk feldolgozásokat arra vonatkozólag, hogy a dinasztikus házasságoknak mennyire fontos és kiemelkedő szerepe volt a korabeli Európa politikai életében. És ebben az időben két császárság létezett Európában. Az egyik a Német-Római Császárság, amely 962. február 1-e óta létezett, és a római kiegészítést azzal nyerte el, hogy Német-Római Császár az lehetett, akit korábban hát római királynak is kineveztek, a másik pedig a Bizánci Császárság. És ez egy nagyon érdekes dolog, ez tulajdonképpen a Kelet-Római Birodalom továbbélése. A 500-as évektől kezdve használják a bizánci birodalom elnevezést, a kelet-római birodalom helyett, megnevezés helyett, és ekkor a bizánci császár tulajdonképpen ebben az időben rekonstruálni akarta az egész római birodalmat, és második Justinianus császár idejében ez elég nagy eredményt is ért el, majdnem a birodalom egykori területét vissza tudta szerezni, lényegében a földközi tenger teljes mellékére kiterjesztette a hatalmát. Ebben az időben nagyon jelentős volt a Velencei Köztársaságnak a ténykedése. Velence a levantei, a keleti kereskedelemben volt különösen érdekelt, amely a földközi tenger keleti medencéjén keresztül bonyolította le a távolsági kereskedelmet. Ugyanakkor Itália teljesen politikai széttagoltság állapotában lévén, Dél-Itáliában a normanok, a varégek igen jelentős hatalmi törekvéseket képviseltek, beleavatkozva Európa részben kereskedelmi dolgába. Tehát így tulajdonképpen ellentét alakult ki Bizánc, a bizánci császárság, a Velencei Köztársaság és a Dél-Itália norman térsége között. A a bizánci császárság is ebben az időben, hát elég nehéz időszakokat élt először át, veszélyeztették a bizánci császárság területét a arab hódítások, majd pedig a szeldzsuk törököknek a terjeszkedő politikája, amelynek során hát Kis-Ázsia területének egy igen jelentős részét elfoglalták. Azt lehet tehát mondani, hogy a bizánci császárságnak érdeke volt az, hogy olyan állammal is kapcsolatban, közelebbi közvetlen kapcsolatba kerüljön, akire támaszkodhat. És Magyarország ebben az időben igen jelentős hatalmi tényezőnek számított Európában, ezért indította meg a követi eljárás során azt a törekvést, hogy magyar hercegnő lehessen a bizánci császárnak a társa. A bizánci szünökszáriónok augusztus 13-át, ezek a szünökszáriónok, ezek a keleti ortodox egyháznak a minden napra kiterjedő szentjeinek, vagy vallási személyeinek a felsorolását jelent, és augusztus 13-a, amivel ezt tekintik Piroska halála napjának, így erre a napra jelölték meg az ő emléknapját. Két igen jelentős életrajz található Piroskával kapcsolatban, ezekben a szünökszáriónokban, és ezek az életrajzok mind kiemelik a Piroskának azt a rendkívüli tulajdonságát, amelyben a hatalmát, a vagyoni helyzetét a szegényeknek a javára tudta fordítani. Ezt a két életrajzot közli Moravsik Gyula, és újabban pedig Nagy Mihály Géza, aki a Idegen Szent című művében felsorolja Piroskának a tulajdonképpen tevékenységét, élettörténetét. A bizánci udvar működését nagyon szigorú szabályok, nagyon szigorú rendszer határozta meg. Irénével kapcsolatban a források megállítik, hogy a császárné jártas volt az államügyekben. Az Augusta fogadta az országba érkezett küldötteket. Az alattvalóknak a császár udvarába intézett kérelmeit mindig jó szándékkal terjesztette a császár elé, és ezeknek a jó indulatú megoldását mindig szorgalmazta. Azt írják a bizánci források, hogy Johannes császár Szentlászló lányát, Irénét vette feleségül, aki nagy szerénységével tűnt ki, és a legnagyobb mértékben erényes volt. Piroskának a lelkületében meghatározó volt az ima. Az ima, ami a megbántott és titokzatos földön túli hatalom engesztelésének az eszköze, az Istennel való kapcsolatteremtés módja. Az ima a lélek belső rejtelmeinek megnyilvánulása, a kiválasztott személy külsőleg kifejezheti az áhítat és az elragadtatás formájában is ezt. A lelki állapot a tisztulás útja, a via purgativa során jut el a megvilágosodáshoz, a via illuminativa állapotába. Ez nagyon érdekes, mert a kereti templomépítészetben a templomoknak a centrális elrendezése nagyon meghatározó volt, és a központi kupolás rész előtt, ahol tulajdonképpen a liturgia nagy része folyt, volt egy előcsarnok, egy nártex, ami a megtisztulás útjának a megvalósításának a tulajdonképpen színhelye. Ez nagyon-nagyon érdekes, mert erre katolikus egyházakban is lehet példát találni. Hadd említsen meg a saját szülővárosomnak, Pécsnek a székesegyházát, a bazilikáját, amelynek a hosszanti felosztása szintén hármas tagoltságú. Első részében a orgona karzat alatti rész az a megtisztulásnak a helye. A régi hagyományok szerint a megkereszteltlenek, a katekumenek, akik később keresztelkednek, azok a liturgia során csak ebben a templom részben tartózkodhattak. Később, amikor a keresztelésük már megvolt, akkor térhettek be a templomnak a főhajójába. És végül pedig ugye van a szentély rész, ahol a liturgia központi megnyilvánulása volt. Tulajdonképpen a megtisztulás és a megigazulás, a megvilágosodás útja során jut el a misztikus lelki állapotba. Nem szűnt meg, az egyik szinaxisokban írják, éjjel-nappal az Isten szolgálni, a nélkülözések megsegítése véget, a császárhoz intézett kérése, a közvetítése támogatva, és mindenféle módon jót téve azokkal, akiknek erre szükségük volt. Jobban örült annak, ha ő adja, és megkönyörüljön a szegényeken, mint hogy másoktól kapjon. De amennyi pénz a kezébe került, mint amivel a császárnét megkoronázták, mindent szétosztott a szegények között, támasza volt az árváknak és az özvegyüknek. Az elragadtatottság is kifejeződik. Nagyon érdekes leírás van az egyik bizánci forrásban ezzel kapcsolatban. Megragadván egykor hitvese a császár kezét, bement a mindenható gyönyörű templomába, melyet ő épített. Azután a földre borulva és fejét a templom falába, padlójára tapasztva, könnyek között így szólt: fogadd, Uram, fogadd az Istentől nekem berendezett templomot kegyességből. Könnyek között hullatva erőlködött azon, és nem kelt addig fel, amíg az ígéretének a elfogadását meg nem nyerte a császártól. A lelkülete tükröződik tulajdonképpen a Pantokrátor monostor alapításában is. Ezt a szöveget, ezt közli Moravcsi Gyula a bizánci forrásokat tartalmazó könyvében. A monostort Eiréné császárné, Szent László lánya tervezte és alapította, halála után a férje kiegészítette a felesége adományát különféle javadalmakkal és kiválóságokkal. A templom tulajdonképpen egy hármas templom, a Pantokrátor templom, a kegyes Isten szülő, a Mater Eleusa temploma, és Szent Mihály Archistrategos Mikhail, tehát Szent Mihály arkangyalnak a temploma. A hármas templomban 80 pap és 50 diakónus szolgált. Ez nagyon érdekes, hogy a keleti egyházban a monostoroknak a tagjai, a szerzetesek, azok nem mind voltak felszentelt papok, hanem olyan egyházi szolgálatokat láttak el, amelyek szükségesek voltak az egyházi életben elvállalt dolgoknak a megvalósítására. A monostornak részeként működött egy kórház, 50 fekvő beteg ellátására volt berendezve, külön osztályok voltak. Létezett gyomor, szem, női betegségek sebészet ellátására alkalmas termekkel. Minden egyes betegségek más emeleti szinten voltak elhelyezve, és minden egyes szinten több fürdőszoba és több vízöblítéses WC állt a betegek rendelkezésére. Létrehozott továbbá egy szeretett házat, 24 nyomorék ember és elmebeteg ápolására a hozzátartozó szükséges személyzettel, egy aggokházát, az öregségtől és a fájdalomtól meggyötörtek szegények, elnyomottak minden tekintetben megfelelő gondozást, vagy megkönnyebbüljenek a fájdalmaktól, és felgyógyuljanak a betegségekből. Úgy tűnik tehát, hogy a császárné Szent Piroska, aki áttérvén ugye az ortodox ritusra, ez kötelező eljárás volt a bizánci farban, a halála előtti napokban letette a császári bíbort, és Xené néven szerzetes nőként távozott ebből a földi létből. Azt lehet mondani, hogy az ő életpéldája a mindenféle szempontból a szentek kívánalmainak megfelelő, vagy olyan életpélda volt, amely hát lehetővé tette azt, hogy Szent László királyunknak a lányát, Piroskát szentként tiszteljük.
Dr. Békés József tanár előadását hallhatták Szent Piroska bemutatása címmel, mely 2022 őszén hangzott el a Kecskeméten megrendezett Árpádházi Női Szentek Emlékkonferencián. A felvételt a Kecskeméti Televízió készítette.
Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Elkezdtük az új évet, új lendülettel vágtunk bele a hétköznapjainkba, és új lendülettel, régi hűséggel, szeretettel végezzük a munkánkat itt a Mária Rádióban, hogy a megszokott műsorok elkészüljenek, a megszokott imádságok elhangzanak, hogy a megszokott módon működjön a rádió, és tegye hallhatóvá Isten szavát, Isten igéjét. Persze ehhez arra is szükség van, hogy a megszokott módon, vagy talán még inkább a kedves hallgatók is hallgassák a rádiót, szeressék a rádiót, támogassák a rádiót. Köszönjük minden kedves hallgatónak a rádió támogatását, köszönjük minden kedves hallgatónak, hogy terjesztik a rádió jó hírét, hogy másoknak is elmondják a rádió értékeit és a rádió szükségét arra, hogy a hallgatói család adományaikkal segítse, támogassa a rádiónkat. Köszönjük mindenki adományát, és kérjük a kedves testvéreket, hogy továbbra is támogassák anyagiakban a Mária Rádió működését. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hírek.
A Magyar Kultúra napján Cseh Tamásra emlékeznek.